95,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sulyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Sulyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátettem, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalában. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja mai ülésén a parlament. Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke előzőleg azt mondta, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakció vezetője, Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is kevesebb lehet. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyereknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban tegnap. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek, közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción át esettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyerekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek jöhetnek létre. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba. Franciaország szerte viszont csak nem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Végül az időjárásról: felhős az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a szél sok felé élénk, megerősödik, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Holnap reggel keleten lehet még eső, aztán arrafelé is kitisztul az ég, és sokat süt majd a nap, pár fokkal melegebb lesz, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Monár Levente, opera énekes, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem tudjuk szavakkal leírni, hogy milyen érzések is vannak most bennünk, hiszen egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk egymással, egy fantasztikus hangulatú jótékonysági hangverseny után, amelyet az István Nádor Borlovagrend tagjai szerveztek itt a Miskolci Evangélikus Templomban, és nem akármilyen jótékonysági célra, hiszen a Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek segítenek majd a koncertből befolyt összeggel. Ön pedig Kovács Gábor operaénekessel és a Fényerő zenekar tagjaival Isten iránti imádatról, egy igazi hazaszeretetről, mondhatom úgy, hogy lokálpatriotizmusról, és még keresem a megfelelő szavakat, hogy mi mindenről is énekelt nekünk.
Nagyon kedves tetszik lenni, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Tehát az a jó, hogyha nem találnak szavakat, mert igazából mi egy érzést próbálunk közvetíteni, a legmélyebb ima érzését, azt a hálát, amit érzünk azért, hogy létezhetünk, és megvan az esélyünk rá, hogy a földi életünkben is Istenhez találjunk, és ugye ahhoz adjuk az energiánk nagy részét is nemzetünkhöz, hiszen az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunk után, valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
Repertoáriában milyen dalokat hallhatunk Öntől? Azért itt sok az improvizáció, valóban, ahogy Ön is mondja, hogy az érzések elragadják, úgy kerülnek egymás után eléneklésre az énekek. Ez csak úgy oldható meg, hogy egy széles repertoárral rendelkezik, szóval hogyan válogatja ki a dalokat és a zenéket a koncerteken?
Hát vannak klasszikusok, a jól bevált régiek, és a műsorunk legnagyobb részét saját dalok alkotják. Én azt mondom, hogy egy ilyen csodás kultúrát ápolni kell, a gyöngyszemeket mindig meg kell mutatni, meg kell csillogtatni, de próbáljunk újakat is alkotni, amit majd egyszer hajdanán az utánunk lévők is, hogyha megadja azt nekünk a Jóisten, hogy azok is fölcsendüljenek utánunk, és amikor mi már nem leszünk. Tehát a kultúrát nem csak kihasználni kell, nem csak belőle élni, hanem a kultúrát gyarapítani is kell, és megmutatni, hogy bizony ebbe a korosztályba is vannak olyan emberek, akik ehhez esetleg tudnak értéket is tenni. Tehát folyamatosan kell éltetni, újat kell létrehozni, és én azt hiszem, a magyar kultúra az úgy a legteljesebb, úgy a legcsodálatosabb, hogyha az isteni kapcsolatunkat mutatjuk be.
Bemutatkozásából idézek most néhány gondolatot, amelyet a koncert konferenciaként volt szerencsém felolvasni. Ezek tényleg szívből és lélekből jövő gondolatok. Dicső múlt, jelen erő, fényes jövő, magyar erő, magyar szépségben.
Én azt hiszem, hogy nem hiába születtünk magyarnak, és amikor ilyen bolondos a világ, és ennyi sok olyan dolog van, amit nem értünk, hogy miért húzunk ennyire szerteszét, akkor kell keresni azokat a dolgokat, amik nem változnak, és amik, hogy is mondjam, alap az életünkben, és hát természetesen a legfontosabb alap a hit abban, hogy jó lehet, és még szebb lehet, még jobb lehet, és mi magunk is, hogy tudjunk fejlődni, hiszen ahogy telik az idő, sokszor azt mondjuk, hogy megöregedtem. De nem föltétlenül csak megöregszünk, mert általában bölcsebbek leszünk, és általában egy picit többet tudunk a világról, talán megértőbbek leszünk, talán elfogadóbbak is leszünk, és fontos az, hogy az értelmünk tisztuljon az isteni szeretet felé, hiszen valahova oda fogunk távozni, gazdagítva az Isten országát jó esetben, amit itt összeszedtünk, és én mindig azt mondom, hogy lélekszerű dolgokat kell tenni a Földön, mert a lélekszerű dolog az felszáll tényleg a lelkünkkel, a karakterünk, hogyha minél több lélekszerű dolgot teszünk, akkor olyan karakterünk lesz, és az Isten országát ebben a tudatban is fogja gazdagítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy használjuk a lelkiismeretünket, és a lelkiismeret vezetése által, a Szentlélek kegyelmével próbáljunk meg lelki életet élni, és akkor a lelki élettel a mi karakterünk is a Jóisten oldalán lesz.
Repertoáriából van kedvenc dala? Elgondolkodott már ezen?
Igen, az ősi énem nagyon szereti a Feltámadokot, amiben egy picit reppelek, amilyen ősies, de az is Istenhez vezet, és Isten kegyelmét keresi. Akkor nagyon szeretem a Szép fényes csend dalunkat, ezek mind saját szerzemények. A Szép fényes csendet Gáborral egy hatalmas élmény énekelni, és hát megmondom őszintén, én próbálok úgy alkotni mindig, hogy nálam fiatalabbak legyenek, és megpróbálok értelmet mutatni a fiataloknak, és amikor látják a sikert, tehát önök is felállva tapsoltak, és nagy siker volt. Amikor látják, hogy én mit képviselek, akkor az elején voltak olyan beszólások, hogy hú, hát minek kell magyarkodni, és akkor mondtam nekik, hogy a zenészeknek, hogy mi az, hogy mit kell magyarkodni? Próbáld meg ezt más nyelven mondani, akár egy másik népre, hogy mit kell görögködni. Semmi másra nem jellemző ez. Mi meg, hát ugye a magyar nyelv csodálatos és gazdag, képzi önmagát, de hát az, hogyha valaki magyar és határtalanul magyar, és szereti abba a bőrbe, abba a lélekbe önmagát, ahogy van, és azzal, ezekkel a szép szavakkal a magyar kincsestárral dicsőíteni az Urat, és elfogadni a sorsunkat, ezzel fogadjuk el, és csodálatos harmóniákba csodálatos zenéket szerzünk, egy ilyen zenekarral megszólaltatva, akkor egy csoda születik. És nagyon hamar, az első koncertünk után azt mondták, hogy Lemente, ez csoda, amit csinálunk, és ez jó. És én nem akartam egyedül csinálni, én igenis behoztam a Kovács Gábort, a diákunkat, a diákom volt ugye a Gábor, és egy nagyon komoly ember. Tehát itt ezek a fiatalok most már mind olyanok, akik a zenekarban is vannak, meg az én diákjaim is Nagyváradon, hogy nem csak hangjuk van, nem csak zenélni tudnak, hanem mondani valójuk is van. Meg kell tanítani a fiatalokat, meg kell tanítani a közönséget gondolkodni, meg kell tanítani őket elcsitulni, hogy tudjanak a lelkükbe élni, lélekszerű dolgokat kell csinálni, mert akkor szépség lesz, és az egésznek az egyik motorja Mester Dávid zeneszerző, hiszen az ő harmóniái nélkül talán nem is úgy szólnának ezek a dalok. Úgyhogy én azt hiszem, egy nagyon sikeres, nagyon szuper csapatban vagyunk így együtt, és
a fényerő zenekar tagjai, csodálatos zenészek.
Tehát ezek a zenészek tényleg mondani valójuk van most már, és jó együtt zenélni, tényleg. Nem tudom hova fokozzam. És a kislányom is itt van, és remélem ő is fogja szeretni egy idő után ezt a stílust. És talán ő is. Ma kérdeztem, hogy szerinted, Anikám, mibe vagy a legjobb? És azt mondta, az énekben, én is, apa. Úgyhogy ez jó dolog.
Lesz utánpótlás, adja jó Isten. Most beszélünk a dalaikról, sajnos még nem tudjuk megmutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen ezek a dalok élő koncerteken hallgathatók meg, és hamarosan elkészülnek majd remélhetőleg stúdiófelvételek is. Kérem, azért tegyen nekünk egy olyan ígéretet, hogyha a stúdiófelvételek elkészülnek, akkor küldenek majd nekünk ezekből a dalokból, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárjuk. Minden esetre hol találkoztatnak önökkel a közeljövőben?
Hát holnap éppen Bicskén lesz még egy koncertünk, és azután nyáron Erdélyben vagyunk több helyen is hivatalosak. Csíksomjón is fogunk a búcsú előtt is zenélni. Azért sokan észrevették a munkásságunkat, és akik ilyen lélekben élnek, és próbálják a jót keresni, nem csak ezt a hangos tamtamot, meg ott az őrjöngést, meg a fesztivál hangulatot, azok azért egy picit, hogy is mondjam, tudják a nagyon népszerű, elcsépelt zenék, azok olyanok, mint a gyors étkezem, hamar, jól lakad, de nagyon egészségtelen hosszú távon, és a léleknek ilyen egészséges zene kell, ami a klasszikus értékeket hordozza magával. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne csak a gyomrát ápolja, hanem ápolja a szellemét, lelkét, nagyon jó kulturális programokkal, de legfőképpen zenével, hiszen a lélekre a legjobban a zene hat.
Köszönöm szépen a beszélgetést Molnár Levente opera énekesnek, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, viszont kívánom minden egyes rádió hallgatónak, és önnek is köszönöm.
Műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Erkel Ferenc Bánk-bán című operájának Hazám, hazám című áriáját, melyet Molnár Levente opera énekes énekel.
Mint száműzött kivándorol a sűrűjén át, s vad förgetegben nem levé vezérle csillagát. Az ember szív is úgy bolyong, hogy hegyes egyedül, úgy tépik mind az arkán, mint az önfádít elől. Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmaradt. Most mind a kette orvosa már, s még itt töprenkedem. Hazámban így a szem födél, s elvész becsület.
Gábor opera énekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk az István Nádor Borlovagrend szervezésében itt a Miskolci Evangélikus Templomban. A Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek megsegítése érdekében került felajánlásra az a jótékonysági hangverseny, amelyet te és Molnár Levente közösen adtatok a Fényerő zenekarral. Mit is lehet tudni a ti formációtokról? Mióta járjátok az országot?
Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Visszaemlékezve, körülbelül szerintem egy 2 éve alapítottuk a zenekart, és azóta járjuk az országot, különböző helyszíneken, nem csak templomokba lépünk fel, többek között felléptünk a Magyar Zeneházában, felléptünk már kültéri fesztiválokon, templomokba, szóval egészen széles körű az a hely, ahova mi eljutunk ezzel a zenekarral.
És egy nagyon jó kis csapatmunka működik köztetek, mindenki tudja a másik rezdülését, szakmai alázat és szakmai összecsiszoltság. Nekem ez volt a benyomásom a ti közös munkátokról.
Igen, Leventével mi már egy jó pár éve együtt dolgozunk, tanítványa is voltam, kollégája is vagyok, színházi munkáink is voltak, közösen koncertezünk is, szervezünk is, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinálunk együtt, és amellett, hogy kollégák vagyunk, nagyon jó barátok. Is vagyunk.
A Fényerő zenekar pedig minden zenei kíséretet megad nektek a tökéletes előadáshoz.
Hát ez a zenekar, ez csodálatos. Mi igazából most már mint egy család úgy tudunk együtt működni, úgy dolgozunk együtt, együtt utazunk, együtt vacsorázunk, együtt kávézunk, együtt beszélgetünk, szóval majdnem, hogy egy kis családként működünk együtt.
A jótékonysági cél mellett mi az üzenete a ti koncertjeiteknek? A Jóisten imádata, hazaszeretet? A magyarság és az ősök tisztelete, szóval mind-mind ez együtt?
Igazából ezek, amiket felsoroltál, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki eljön a mi koncertünkre, az valamit kapjon, valami értékeset kapjon, amit haza tud vinni, és abból tud táplálkozni, és ez nagyon fontos küldetésünk nekünk, hogy ilyen úgymond élményeket adjunk a közönség számára.
Úgy kell elképzelnünk a koncertet, hogy természetesen Levente is énekel külön dalokat, te is, és vannak közös duettek. Van-e a repertoárból kedvenced, amely különösen közel áll a szívedhez valami miatt?
Igen, ez a Szép fényes csend a Leventével közösen énekelt egyik duettünk. Ezt a Mester Dávid olyan nagyszerűen hangszerelte meg, hogy egyszerűen nem lehet megunni, amikor megszólal a vonós négyes. Libabőrözni kezdek ott a színpadon is. Ez az a dal, ez az a duett, ami számomra az egyik legkedvesebb a repertoárban. De igazából mindegyik dalhoz tudnék mondani valamit, amiért nagyon közel áll hozzám, szóval igen, a Szép fényes csend.
A Miskolci István Nádor Borlovagrend tagja is vagy, áruljuk el a kedves hallgatóknak. Tehát kettős apropóból is, hogy úgymond jelen voltál ezen a koncerten, mint előadó művész, mint operaénekes és a Borlovagrend tagja.
Ez így van, tavaly december végén kerültem felavatásra, mint borlovag, viszont már nekem folyamatosan kapcsolatom volt az István Nádor Borlovagrenddel, mert a Szaladics István kedves barátom évről évre rendszeresen jótékonysági koncerteket szervez, és én ezen jótékonysági koncerteknek rendszeres fellépője voltam, szóval ismertem a Borlovagrendnek a tevékenységét, a borlovagok egy részét is ismertem, és nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy én is nemes társaság tagja lehetek.
És végül, mik a jövőbeli tervek, hol lesznek a következő fellépések, hol találkozhatnak veletek a kedves érdeklődők? Vannak már időpontok és helyszínek?
Igen, azért a naptárunk egészen jól néz ki, holnap is lesz egy koncertünk Bicskén, és készülünk egy erdélyi turnéra is, és az országban a különböző helyszíneken meg fogunk fordulni.
Az interneten nézzenek utána a kedves érdeklődők. Kovács Gábor operaénekesnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Most egy tangó, azaz a Tango tu Evorát című dal szól, melyet Kovács Gábor operaénekes énekel.
De menj, vágyom hív, csak remény.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kell még egy szó, mielőtt mennél. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza vár.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyház társadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülő és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzik meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vág. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépésért való felelősséget és megfelelő politikai és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutott arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodik pál nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget, és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni, elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékeny. Teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós, június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át, a budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolása a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Thank you. A nap imája.
Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!